Szeretteim, halljátok szent leckénket, melyet most az Ószövetségből olvasok, Mózes második könyvéből, a harmadik fejezet első 12 versét olvasom. Mózes azután apósának, Jetrónak, Midján papjának a juhait legeltette. Egyszer a juhokat a pusztán túra terelte, és eljutott az Isten hegyéhez, a Hórebhez. Ott megjelent neki az Úr angyala tűzlángjában egy csipkebokor közepéből. Látta ugyanis, hogy a csipkebokor tűzben ég, de mégsem ég el a csipkebokor. Akkor ezt mondta Mózes, oda megyek és megnézem ezt a nagy csodát. Miért nem ég el a csipkebokor? Amikor az Úr látta, hogy oda megy megnézni, kiáltott néki Isten a csipkebokor közepéből, és ezt mondta, Mózes, Mózes, ő pedig így felelt, itt vagyok. Isten ekkor azt mondta, ne jöjj közelebb, oldd le sarudat a lábadról, mert szent föld az a hely, ahol állasz. Majd ezt mondta, én vagyok atyádnak Istene, Ábrahám Istene, Izsák Istene és Jákob Istene. Ekkor elrejtette arcát Mózes, mert félt rátekinteni az Istenre. Az Úr pedig ezt mondta, megláttam népem nyomorúságát Egyiptomban, meghallottam kiáltozásukat a sanyargatók miatt, mert ismerem fájdalmukat. Le is szállok, hogy kimentsem őket Egyiptom hatalmából, és elvigyem őket arról a földről, egy jó és tágas földre, tejjel és mézzel folyó földre, a kanáni nép helyére. Bizony eljutott hozzám Izrael fiainak segély kiáltása. Látom is, hogy mennyire sanyargatják őket az egyiptomiak. Most azért menj, elküldelek a fáraóhoz, vezest ki népemet, Izrael fiait Egyiptomból. Mózes azt felelte erre az Istennek, ki vagyok én, hogy a fáraóhoz menjek, és kihozzam Izrael fiait Egyiptomból. De Isten azt mondta, én veled leszek. Ez lesz annak a jele, hogy én küldtelek, amikor kivezeted a népet Egyiptomból, ennél a hegynél fogjátok tisztelni az Istent. De Mózes azt felelte Istennek, ha majd elmegyek Izrael fiaihoz, és azt mondom nékik, a ti atyáitok Istene küldött engem hozzátok, és ők megkérdezik tőlem, hogy mi a neve, akkor mit mondjak nekik? Isten ezt felelte Mózesnek, vagyok, aki vagyok. Majd ezt mondta, így szól Izrael fiaihoz, a vagyok küldött engem ti hozzátok. Szeretteim, mostani igehirdetésem igéje Pál apostolnak a Rómaiakhoz írott levelében van. A 8. fejezetből olvasom a 14., 15. és 16. verset. Akiket pedig Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk, Abbá, Atyánk. Maga a lélek tesz bizonyságot lelkünkkel együtt arról, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk. Kedves testvéreim, ma délelőtt a reformációra emlékezünk, és majd végül az imádságban a halottainkról is megemlékezünk, mert ma halottak napja van, a temetők benépesülnek, és mi is imádságainkban emlékezzünk meg majd elhunyt kedveseinkről, Isten ígéretéről, a boldog föltámadás reménységéről. De középpontba tegyük most a reformációra való emlékezést. Akik ide járnak ebbe a gyülekezetbe több esztendő óta, azok tudják, hogy valahányszor megünnepeljük a reformáció emlékezetét, mi nem a dicsekedés jegyében ünnepelünk, hanem így fogalmaztam most meg, hogy a kritikus és önkritikus hálaadás jegyében. Mind a három szónak jelentősége van kritikus és önkritikus hálaadás jegyében. Gondolunk a reformációra. Nagy baj az, hogyha az egyik szélsőségbe vagy a másik szélsőségbe esünk. Van kritikátlan dicsekedés, hogy milyen nagy szenzáció volt a reformáció, és van hálátlan kritikája a reformációnak. Van mit kritizálni, ezt el kell ismerni, de egyik is rossz, a másik is rossz. Mi szeretnénk megtalálni a keskeny utat, és ezt így jelöltem meg, hogy kritikus és önkritikus hálaadás. Jó lehet mi Calvin nevéről, calvinistáknak neveztetünk, de azt nagyon jól tudjuk, hogy igazában Luther Márton volt az, akinek a küzdelme, vivódása, harca indította el a reformáció nagy mozgalmát. Ezért mi most visszatérünk Lutherre, mert ő példamutatóan vívta meg a harcát. Egyébként jó is, meg nem is jó, hogy egy ember nevéhez fűződik egy hatalmas, szerteágazó, sok gyökerű mozgalom. Jó az, hogy ő rá tekintünk, mert valóban, amint mondottam, ő igazán becsületesen, példamutatóan vívta meg a megújulásért való harcot. Tehát ez jó, hogy konkrétan szemlélhetjük egy emberben azt a szellemi viaskodást, amiből született a reformáció, de nem jó azért, mert nem csak ő csinálta ezt, legalább 100 évvel előtte már nagyon tiszteletre méltó egyház újítási kísérletek folytak, és utána is többen rendszerezték, továbbvitték a tanítását. Ennyiben nem jó, hogy egy névhez kötődünk, de mondom, praktikus meggondolásokból jó az, hogyha inkább egy valakit veszünk közelebbről szemügyre, mert annak az egy valakinek a példájából sokat tanulhatunk. Ezen az elmúlt héten egy bizonyos tudományos együttléten találkoztam ezzel a két érdekes kifejezéssel, nagyon megragadott, hogy van a valóságos ember, és van a lehető ember. A valóságos ember, lehető ember lehetne. És a becsületes életvitel, a küzdelem azért, hogy a valóságos emberből a lehető ember megvalósuljon. Ezt éppen pszichológusok, pszichiáterek tárgyalták nagy horizonttal, de hát ez érvényes mireánk, érvényes Luther Mártonra is. Mindnyájan valami módon valóságos emberek vagyunk, de elrejtve valahol van a saját lehető emberünk. És ha becsületesen éljük az emberi életünket, akkor a mostani valóságos létünktől igyekezünk haladni a lehető önmagunkhoz. Mert valószínűleg messze vagyunk a lehető önmagunktól, a valóságos emberünkkel. Nos, hát ezt a modellt lehet alkalmazni Luther Mártonra is. Ő nagyon jól ismerte a valóságos Luther Mártont, azt a szerzetest, aki abban a kolostorban élt, és becsületesen igyekezett megtartani mindent, amit parancsoltak neki. Tehát a valóságos Luther Mártont ismerjük. Ennek a valóságos Luther Mártonnak volt képe a lehető Luther Mártonról. Vallásos, biblikus gondolata volt, röviden egy szóval mondhatjuk, a szentség. Az a bűnös szerzetes, akinek ő önmagát ismerte, az szeretett volna szent emberré lenni, a valóságostól a lehetőig eljutni, és lehetséges szentül élni. Ez volt az ő hite, de mi módon? Mi az az út, amelyiken el lehet jutni a valóságos embernek a saját lehető emberéig? Mi a megszentelődésnek az útja? Ezen viaskodott Luther Márton. Engedelmesen elfogadta először azt az utat, amit az egyház írt eléje, a középkori egyház. igen, bűnös ember vagy, lehetsz szent ember, az út oda az aszkézisen átvezet. Ez egy gyűjtő fogalom, ebben sok minden benne van. Böjtölés, imádkozás, virasztás, önkínzás, és így tovább. Tehát a valóságos ember, a bűnös valóságos ember, a gyakorlatozás, a szentség gyakorlatok, az aszkézis útján jut el a lehető emberhez. És Luther ráállt erre az útra, és becsületesen járta ezt az utat, és minél becsületesebben járta, annál világosabb lett számára, hogy járhatatlan ez az út. Nem jut el a lehető Luther Mártonhoz, a valódi Luther Márton ezen az úton. És itt kezdődtek a gyötrelmei, az, hogy még komolyabban venni, még több gyötrelem, még több aszkézis, talán, ha még komolyabban veszi, akkor mégiscsak eljut, és végén látta, hogy nem. Annál messzibb kerül az elgondolástól, minél komolyabban gyötri, kínozza önmagát. És ekkor kapott ajándékul egy Isten élményt, átélte Isten gondoskodó, megtartó, megváltó szeretetét, és ebből az Isten tapasztalásból, ebből az Isten élményből lett a reformáció. Röviden, klasszikusan, tömören így szoktuk fogalmazni, hogy ráeszmélt Luther Márton arra, hogy nem cselekedetekből van az üdvösség, megint ez gyűjtő fogalom, cselekedet, alamizsna, imádság, jó cselekedet, sakramentumokkal érés, és imádság, és minden, tehát nem ezekből a cselekedetekből van az üdvösség, hanem kegyelemből, ajándékként, az Isten szeretetéből, amit hit által vehetünk át. Az ember egyetlen tennivalója a hit, az Isten szeretetének az elfogadása. Ezt ő egzisztenciálisan élte át, sok kínlódás, sok önkínzás után egy boldog Isten tapasztalásban élte meg, hogy kegyelemből ajándékba kapja az üdvösséget, csak hinnie kell, hitben elfogadni ezt az üdvösséget. Idáig tart a klasszikus elemzése a Luther élményének. Ezen a ponton szólalok meg, bocsátassék meg nékem, és oda teszek egy nagy de szót mindezek után. Így volt valóban, és nem győzünk hálát adni azért, hogy kitisztázta Luther ezt az igazságot, hogy nem az önkínzás, az aszkézis vezet Istenhez, hanem az Isten szeretetének az egyszerű elfogadása. De mondom, itt valamit azért még hozzá kell fűzni az eddigiekhez, és ezt először egy képben mondom el, és aztán majd magyarázom a képet. Gondoljunk erre, hogy van a beteg test, és van a gyógyító tabletta. A tablettában gyógyító erő van, lehetőség van. Ha beveszi a beteg a gyógyító tablettát, az feloldódik a testébe, felszívódik, kifejti a gyógyító hatását, gyógyul az ember. Ám de a tabletta bevétele után is marad az a test, ami volt, újra megbetegedhető, újra gyógyításra szoruló test marad a tabletta beszedése után. Nem sokára esetleg megint csak valami tablettát kell bevenni ahhoz, hogy a test munkaképessége, ereje helyre álljon. Na hát ezt a kettőt így világosan értjük, de most behelyettesíteni, mire gondolok. A tabletta az Isten szeretetének közvetlen átérése. A test, amelyik befogadja a tablettát, az az én mostani kép használatomban a teológia. Az Istenről való gondolatoknak a kialakult gazdag rendszere. A tabletta a közvetlen Isten élmény, a test a meglévő teológia az egész hagyomány rendszerrel, dogmatikával együtt. Na most Luther Mártonnál is ez történt. A tablettát megkapta, egy közvetlen, személyes, boldog Isten élménye volt, De nem tehetett róla, ez szükségszerű, én se tudnék másként, senki nem tudna másként cselekedni. Ezt a tablettát, ezt az éltető, gyógyító Isten élményt bevette a testbe, a saját teológiai rendszerébe. És fölszívódott a teológiai rendszerében ez az Isten élmény. De itt kezdődtek éppen a bonyodalmak. Hogy tudnélik, az a teológiai rendszer, amibe bekerült ez az Isten élmény, az a teológiai rendszer bizony nagyon reformálásra szoruló rendszer volt. Csak röviden mondhatok mindent, de értitek a lényeget. Az az Isten kép, amelyik élt Lutherben, az az Ótestamentumnak az istene volt, ha nem is azt mondjuk, hogy jellegzetesen bosszúálló Isten, de legalábbis igazságos Isten. Ez volt a maximum, amit mondottak. Igazságos Isten, aki a bűnér bűnhődést parancsol, és így tovább. És Luther Mártonnak nem jutott eszébe, hogy megkérdőjelezze ezt az Isten képet, ezt a bizonyos testet, ez a test, ez a középkori teológia, ez bevette a tablettát, és valamit gyógyított ez a tabletta a testben, tehát a középkori teológiában, de alapjába véve nem gyógyult meg egészen a test. Még további tablettákra, kegyelemre, Isten tapasztalásra, Szentlélek áradásokra volt szükség az, hogy újra meg újra erősödjék, gyógyuljon a test. De maradjunk most Luther Mártonnál. Szeretném, hogyha szinte szemléletesen élnétek át ezt, ami vele történt. Egy hiteles Isten élmény belekerült egy avult teológiai rendszerbe. És jellegzetes, ezt így mondják a történészek, Luther Márton alapvető kérdése az volt, hogy hogy tudnék én egy irgalmas Istent, wie kriege ich einen gnädigen Gott, hogyan tudnék én egy kegyelmes Istent találni, hogyan tudnám a haragvó Istent megbékéltetni, hogyan tudnám az igazságos Istent kifizetni, hogy ne az igazságával sújtson engem a porba vagy a kárhozatba. Hát szeretném, ha érzékelnétek azt, hogy itt valami feszültség van igazában a Luther élményében, mert hiteles élmény az, hogy szereti őt az Isten, és amikor elkezdett teológiailag reflektálni, gondolkozni ez Isten élmény föl, menthetetlenül a tabletta bekerült a beteg testbe, és aztán megszületett a reformátori teológia, ami borzasztó, gazdag, drága megújulás a középkori teológiával szemben, mert benne megjelenik mégiscsak az Isten szeretetéről az üzenet, megjelenik az, hogy nem önkínzással, hanem hitáltal lehet elfogadni, és hitáltal. Tehát nagyon drága bibliai igazságok szólaltak meg, és ezért minden évben igenis méltó dolog az, hogy hálát adjunk a Luther élményért, a megújulásért, a reformációért, de ugyanakkor tudomásul kell vennünk azt, hogy nem jutott el a végső kérdésig Luther. Az ő kérdése csak az volt, hogy az ő kárhozatos élete hogyan tudna üdvösséget szerezni a haragos Isten kezéből. És megértette, hogy nem az kézis, hanem hitáltal, de a haragos Isten kezéből, vagy mondjuk így az igazságos Isten kezéből. Luthernek nem jutott eszébe az, hogy fölvesse a legalapvetőbb kérdést, hogy olyan az Isten, ami ennek a középkori egyház tanította? Ez lett volna az igazán radikális kérdés, de ide nem jutott el Luther. Ő elfogadta mindenestől, hogy az Isten olyan, ami ennek a középkori egyház tanította. És ehhez az Istenhez keresett egy jobbfajta viszonyulást, megtalálta. Csak hogy az alapvető baj az, meggyőződésem szerint, és hát ez természetesen ma osztja a protestáns teológiai tudomány, az alapvető kérdés az, hogy olyan az Isten, ami ennek Luther hallotta, tanulta a könyvekből, Aquinói Tamástól, vagy akár Augustinustól, olyan az Isten, És erre csak egyértelmű nemmel lehet válaszolni. Nem olyan az Isten. Tehát tovább kell vinni a reformációt. Ahova nem jutott el Luther Márton, ott nekünk föl kell venni a fonalat, és tovább vinni, hogy tehát akkor milyen az Isten, ha nem olyan. Mert amilyen bizonyos az, hogy nem olyan az Isten, ahogy a középkori egyház tanította, annyira tisztázásra szorul, hogy akkor tehát milyen. Most esélyemit elmondom újra azt, hogy amikor én a konfirmáló gyerekeimmel elkezdek egy új évjáratot, évfolyamot, akkor a legelső mondani valóm számukra az, hogy gyerekek, ti valamit hallottatok Istenről, meg gondoltok Istenről, hát kezdjük azzal ezt az egész konfirmáció előkészítést, ezzel az egyszerű mondattal, hogy az Isten nem olyan. Akárki, akármit gondolt az Istenről, vegyük úgy, hogy az első lecke, nem könnyű lecke, az első lecke az, hogy az Isten nem olyan. Vannak gondolataink Istenről, vannak bibliai igéink Istenről, az Isten nem olyan. És el kell indulni az Isten megismerésére, de ahhoz, hogy igazán előbbre jussunk az Isten megismerésében, ahhoz először nagyon mélyen, nagyon-nagyon-nagyon őszintén meggyőződéssel kell kimondani azt, hogy mert az Isten nem olyan, amiként én eddig gondoltam. És ez most szerintem a protestantizmusnak a 20. századbeli feladata az, hogy amit Luther még csak föl se vetett, hogy milyen hát az Isten, mert elfogadta, hogy olyan, ami ennek tanította, hogy végre feleljünk erre a kérdésre, hogy milyen hát az Isten. De hát ez igazán el kellene jutni az egész protestáns teológiának is, oda, hogy nem olyan. Akár milyen kegyetlenül hangzik, nem olyan, mint ahogy Calvin tanította, és nem olyan, ahogyan Luther Márton tanította. További reformációkra van szükség ahhoz, hogy ráeszméljünk arra, hogy hát milyen az Isten. És itt visszatérek a Luther elindulására. Azt, hogy milyen az Isten, azt nem további rafinált teologizálással lehet kiokosodni, okoskodni. Itt van a mi nyomorúságunk, hogy azt reméljük, hogyha még több könyvet olvasunk, meg írunk, meg még rafináltabban gondolkodunk, akkor rájövünk arra, hogy milyen az Isten. Hanem át kell élni személyesen, hogy milyen az Isten. Amiként ama reformáció 16. században egy személyes Isten átélésből született, ami aztán eltorzult, mert teológia lett belőle, de amiként ilyen Isten átélésből született a reformáció, továbbra is, ma is és mindenkor a megújulása az egyháznak, katolikus, protestáns egyház, mindegy. Az egyház megújulása nem rafináltabb gondolatokból tevődik össze és születik, hanem új Isten átélésekből. És itt térek vissza a csipkebokor, az égő csipkebokor történetére, amit hallottunk Szent Leckénkben. Mózes átél valamit, egy Isten élményt, lángol a száraz csipkebokor, a tüskebokor, lángol, de nem ég el. Oda megy, és szóba áll vele az Isten, ez maga nagy szenzáció. De még nagyobb szenzáció, hogy az ember is szóba állhat Istennel. További versekbe következik az, hogy Mózes ellenkezi, kifogásokat tesz, és lehet. Ez a protestantizmusnak, az egész biblia tanításnak a hallatlan szenzációja az is, hogy az Isten lehajol és megszólít minket, de az Istennek füle is van, nem csak szája. Lehet beszélni vele, lehet ellenkezni. Na, tehát itt abban a csipkebokor jelenetben ez a kettő történik. Az Isten megszólítja Mózest, Mózes válaszol rá, és akkor előjön az, hogy de hát ki vagy te Isten? Könnyű azt mondani, hogy menjek el a fáraóhoz, és hozzam ki a népet. Hát a saját népem nem fog hinni nekem. A fáraó kinevet, vagy agyonver engem, hogy én hogy jövök ahhoz. Ki vagy te Isten? hogy ilyen nagy feladatra bízol. Van neked erőd ahhoz, hogy ezt a népet segíts kijönni Egyiptomból? Ki vagy te? És azzal kezdődik a jelenet, hogy Ábrahámnak, Izsáknak, Jákobnak istene. Tehát hát tudod, hát nem tudod, hogy ki vagyok. Ábrahám, Izsák, Jákob istene. Mózesnek nem elég ez. De ki vagy? Mondd meg a nevedet. A névnek hallatlanul nagy jelentősége van a Bibliában. Mondd meg a nevedet, a belső valóságodat. És akkor Isten azt mondja, hogy vagyok, aki vagyok. Az újabb Biblia tudomány inkább így fordítja, hogy vagyok, aki leszek. Menet közben fogjátok megismerni, hogy ki vagyok. Vagyok, aki leszek. Induljatok el, aztán majd én veled leszek, veletek leszek, és menet közben ismertek meg engem. Tehát testvérek, hogyha merünk merészen gondolkozni, akkor ebben az égő csipkebokor jelenetben tudjátok, mi történt? Az történt, hogy az addig ismert Isten bemutatkozik, mint ismeretlen Isten. A csipkebokorban az Isten úgy jelentette ki magát, hogy elfedezte magát. Azt mondta, hogy igen, Ábrám, Izsák, Jákob is, de hát ez semmit nem mond. Majd menet közben, amikor mentek a pusztában, és mentek hazafelé, akkor ismertek meg engem. Tehát ne gondoljátok azt, hogy ismertek engem. Az ismertnek vélt Istentől Mózesen át az Isten visszavezeti a népet oda, hogy ismeretlen az Isten. Majd menet közben megismeritek. Isten tapasztalásokból fogjátok megtudni, hogy én ki vagyok. Nem Isten emlékekből, Ábrám, Izsák, Jákob istene. Nem Isten tanításokból, hanem menet közben. Hát ez a furcsaság, erre azt hiszem kevesen gondoltak eddig, hogy az égő csipkebokorban az ismertnek vélt Isten megmondja, hogy nem olyan vagyok, nem tudtok rólam semmit. Majd ha jöttök velem az úton, akkor fogjátok megismerni, hogy ki vagyok én. És testvéreim, a reformációnak a tragédiája egy szóval az ortodoxia lett. Hogy tudnék, Luther átélt valamit, azt beleöntötte, vagy a tablettát belevette a testbe, a középkori teológiába, ebből kijött valami reformátori teológia, aztán megszilárdították ezt a teológiát, ezt nevezzük úgy, hogy ortodoxia. A 17. század a lutheri és kálvini örökségeknek a megszilárdulása, megkeményedése, megmerevedése volt, és ez volt a tragédiája a reformációnak. Mert a Luther Isten élménye után nem rászomjaztak új meg új Isten élményekre, hanem hitelesítették, hogy ez az igazi, ezt kell megtanulni. És akkor tanították, hogy milyen az Isten, most már a Luther szellemében. Egy kicsit kijavítgatva a középkori Isten gondolatot, nem sokkal. Ezt tanították, aki tanulja, hiszi, elfogadja, az a jó protestáns. Egy tragédia volt, testvéreim, mert elkezdtek bízni az Ábrahám, Izsák és Jákob és a Luther Márton és a Kálvin János istenében, ahelyett, hogy átélték volna személyesen, hogy kicsoda, milyen az Isten. Mert még egyszer mondom, az Isten nem olyan, mint az Ábrahám, Izsák, Jákob, Luther és Kálvin istene, nem olyan. Azt neked magadnak kell átélni, hogy milyen az Isten. Akiket Isten lelke vezérel, azok az Isten fiai, akik vették az Isten lelkét, és föl kiáltanak valóságot, hogy Abbá, Atyám, akik átélnek valamit Istenből, és ez az Isten élmény, ez csak a szeretetnek a szuperlatívusa lehet. Valami eddig nem tapasztalt melegsége, átélése lehet. Akik ezt átélik, azok jutnak előbbre az Isten megismerésében. Nem pedig azok, akik teológiát csinálnak az atyák átéléséből. Itt van a kritikus és önkritikus hálaadás a lutheri reformációért. Legyen áldott Isten, hogy adta neki, és jaj nekünk, hogy rendszer csináltunk belőle, ortodoxia lett belőle, és a mai napig is ezzel birkózik, kínlódik az egyház, hogy nem tud túllépni az ortodoxián. A római egyház ugyanúgy, mint a protestáns egyház. Itt teljesen jó testvérek vagyunk abban, hogy belemerevettünk az ortodoxiánkba. még élesebben fogalmazom meg befejezésül, testvéreim, van az Isten, és van az én lehető emberem, aki az Istennel beszélget, aki az Istent átéli, az élő Isten és az Isten átélés közé oda furakodnak a gondolataink. A teológiánk, az Istenről alkotott szép teológiai gondolataink. Ha te nem vagy diplomás lelkész, neked is vannak gondolatai, testvérem, az Istenről. Nálad is az a nyomorúság, hogy van az élő Isten, és lehetnél beszélgető partner az Istennek, de nem jön létre a beszélgetés közted és az Isten között, mert oda furakodik Isten és közé a gondolatod. Az Istenről való gondolatod. Az lenne az igazi személyes reformáció, testvérem, hogyha tudnál nem gondolni az Istenre az eddigi gondolataid szerint, hanem nyitottan gyermek ilyen, ahogy Mózes ment oda a csipkebogóhoz, mi van ott, megnézem. Ha tudnád a gondolataidat kiiktatni Isten közül és te közüled, mert ezek a gondolatok, Istenről való gondolatok, akár bibliás, protestáns, református, mindegy, ha a te gondolataid oda furakodnak az élő Isten, meg a te élő valóságod közé, akkor nincs reformáció. Ez meggyőződésem szerint az időszerű reformáció. Fölismerni azt, hogy nem tudjuk, hogy milyen az Isten. Ezt meg kellene tapasztalni. Tehát a tapasztalásomnak útjába van az Isten ismeretem, ami egy merev gondolatrendszer. Ezt az Isten ismeretet kellene kivenni, és engedni, hogy az élő Isten találkozzék az én élő valóságommal. És majd miután találkoztam vele, utána elkezdhetek dadogni, hogy hát itt valami ilyesmi történt, hogy Jézus Krisztusban értettem meg az Istent. Mert hát ez a lényeg végül is. Csak hát mindegyikünknek a személyes Isten élménye is elszíneződik, eltorzul a személyiségünkön belül. Génjeink, családunk, nyelvünk, hagyományaink, társadalmunk mind-mind torzítják a lehetőségét a tiszta Isten élménynek, és ezért kellene fölfedezni a gyülekezetet. Azt az igazi bibliai gyülekezetet, ahol egymást korrigáljuk az Isten élményeinkben. Ahol egyik is elmondja, másik is elmondja, hogy én így éltem át az Isten. És ezeknek az egymást korrigáló bizonyságtételeknek a nyomán tisztul föl a gyülekezetben az Isten ismeret. Ez az én látomásom a reformált, az igazán reformált egyházról. De hát ehhez azt kell, testvérek, hogy ki maga belássa és elfogadja, hogy az Isten nem olyan. Én magam szegény ember keresem az Istent, de az élő Istent, nem az Istenről szóló tudományt. Az élő Istent keresem. Testvér, te is fogjunk össze és keressük, szomjazzuk, kérjük az Isten tapasztalást. Aztán tegyük össze, és együttesen tisztuljon ki közöttünk az Isten ismerete. Áldjon meg Isten minket ilyen reformációs lelkülettel, engedelmességgel és ajándékokkal a mennyekből. Amen.